Ha egy picit visszamegyünk a beszélgetés elejére, amikor arról beszéltünk, hogy valamilyen akár azonos nemű barátja van a párunknak, és az jutott eszembe, hogy azért sok férfit zavar az is, hogyha a párjának a barátnőivel vannak közös lányos programok, mert van, aki azt gondolja, hogy akkor meg telebeszélik a fejét. Tehát van egy-egy olyan barátnő, akit néha úgy nehezen tudnak elviselni a férfiak, mert mondjuk pont ezt a szabadságot élik meg, amit nem akarnak példaként a barátnőjük elé rakni. Vagy úgy örülnének neki, hogyha nem adna neki tippeket.
Igen,
ezáltal.
Ez nagyon így van, amit mondasz. Ennek valahol szerintem az az alapja, hogy tudjuk-e, mit akarunk, bízunk-e egymásban. Mert hogyha nem, akkor az más problémákat is fölvet. Tehát most gondolj bele, valakit a két lépcsőfok között meg lehet csalni. És akkor minden lépcsőfok között. Tehát ez nem ennek a kérdése, ha már annak a kérdése, hogy én mennyire tudom hatékonyan és jól kontrollálni a páromat, hogy ez ne történjen meg, akkor ott már a végjáték kezdeténél biztos, hogy vagyunk, de lehet, hogy még annál is előrébb. Az ember mindig, amit valamit nem tud kényelmesen kezelni, akkor elkezdi megerőszakolni. Ez még a profi sportolókkal is így van, amikor a profi teniszező 200 fölött üti meg az adogatást. Technikából, lendületből, begyakorlott rutinos mozdulatból. De amikor egy kicsit izgul, és egy tétmeccsen van, akkor még annak ellenére egy profi gyengül az adogatása, mert görcsös lesz. Most minél jobban valamit kontrollálunk, annál jobban kicsúszik a kezünk közül. Tehát, hogyha nagyon birtokolni akarjuk azt a dolgot, én azt látom, hogy akkor elveszítjük. Tehát a Palli, amikor megveszi az új autót, és belerak 8 riasztót, attól való félelmében, hogy ezt ne lopják el tőle, akkor, és nem azt mondom, hogy ő lesz az első, akitől ellopják, de ő lesz az első, akitől megpróbálják ellopni, ez biztos. Mert ezt ő teremtette meg magában a félelmével. Tehát ugye két nagyon erős motiváció van, azt gondolom, az életben, a szeretet meg a félelem. Ezek nagyon erős motivációk. Tehát, hogyha a félelem motivál engem mondjuk egy ilyen kontroll gyakorlása mellett, hogy a párom ne menjen el ide, ott előbb-utóbb szerintem még akkor is történik valami, hogyha egyébként nem történt volna, mert én ezt megteremtettem magamnak. Tehát itt tulajdonképpen csak az a kérdés, hogy szeretem-e, bízom-e benne, meg fordítva megvan-e ugyanez. Mert hogyha igen, akkor miért lehetne annak örülni, hogy a másiknak van egy külön program, egy csajos este? Hát, hogyha én tényleg a másikat szeretem, akkor azt szeretném, hogy neki legyenek jó élményei. Arról nem beszélve, hogy utána nyilván azt hazahozza, beszélünk róla, örülünk egymás örömének. Tehát jó az, hogyha az ember képes azt megélni, hogy lehessen a másiknak nélkülem is öröme. Tehát ez egy nagyon önző dolog, hogy csak akkor érez magam jól, hogyha én ott vagyok veled.
Akkor nekem most tudod, mi jutott eszembe, hogy mennyire fontos az a számunkra, hogy a másik féltékeny legyen. Ebből kiindulva, hogy az a megnyugtatóbb, hogyha azt mondom, hogy hát az én párom az egyáltalán nem féltékeny, azt csinálok tényleg, amit akarok, oda megyek akkor, amikor akarok, mert megbízik bennem. És ez nem zavaró egy idő után? Vagy mondjuk az elején, mert hogy lehet, hogy ez egy új típusú tapasztalás, hogy eddig mindenki olyan féltékeny volt, ő meg éppen nem féltékeny, vagy az a jobb, hogyha valamennyire féltékeny a másik, mert az mondjuk úgy tetszik a lelkünknek.
Nézd, én azt gondolom, hogy itt ugye mind a két oldalról valaminek rendbe kell lennie, hogy ez működjön. Az egyik oldalról rendbe kell lennie mondjuk a bizalomnak, rendbe kell lennie önmagával az embernek, hogy ezt meg tudja adni a másiknak. A másik oldalon meg annak kell rendbe lennie, hogy ez, hogy én nekem szabadságot kaptam, ez nem arra való felkérés, hogy etikátlan legyek. És sajnos ez benne van az emberekben, én ezt látom azért 20 sok éven keresztül vezetői meg sales tréninget tartottam nagyon sok embernek, és volt, hogy a nagy cég elvitte egy gyönyörű szállodába, kihelyezett képzés 3 napra. Na hát előbb-utóbb az volt, hogy a második nap már ott kontrollálni kellett az italfogyasztást, mert noha korlátlan italfogyasztást engedélyeztek a munkatársaknak, mégis azt lehetett látni, hogy olyan is elkezd inni a világ legdrágább viszkijét, aki eddig viszkit se ivott.
Aki nem is ivott.
Aki eddig semmit nem ivott, még alkoholt se, elkezd inni. Tehát ugye ezért mondom azt, hogy a másik oldalnak is rendbe kell lennie, hogy csak azért, mert hogy szabadságom van, ez nem azt jelenti, hogy nekem kényszerűen mondjuk olyan dolgokat meg kell csinálnom, amit nem tennék meg, hogyha nem lenne ez a szabadságom.
De hogy egyébként ez valahol vajon jó érzés, és szerintem egy részről, másrészt meg lehet hiány is, hogy miért nem vagy féltékeny. Mert akkor valaki azt gondolja, hogy ha a másik nem féltékeny, akkor nem is szereti igazán.
Igen, nagyon sok ilyen hamis tudásunk van, tehát én azt is látom időnként, amikor mondjuk tragikus módon valakinek elmegy a szerette, és azt gondolja, hogy ő nem gondol rá, nem látogatja minden nap a sírnál, akkor ő nem is szerette, és ez a bizonyíték annak, hogy folyamatosan szenved tőle, gyászolja több tíz éve, és hát nem. Nem attól szeretem, vagy nem szeretem a másikat, hogy képes vagyok-e most élni normálisan az életemet, vagy nem. Hanem egész más dolgoktól. És nem annak a függvény, hogy naponta hányszor megyek ki a temetőbe. És nyilvánvalóan nem annak a kérdése, hogy mennyire élek vissza a kapott bizalommal. Mert hogy az pont azt fogja mutatni, hogy én nekem erre csak szavak szintén volt meg a képességem, de amikor megkaptam a lehetőséget, akkor nem tudtam élni vele. Én azt gondolom, hogy eleve elrontjuk, amikor mondjuk olyannak adunk bizalmat, akiről úgy érezzük, hogy nem érett a bizalomra. Vagy ott is nagyon, nagyon ugyanezt a hibát elkövetjük, amikor azt érezzük, hogy érett a bizalomra, de nem adom oda neki 100%-osan a bizalmat. Tehát ha és amennyiben az az érzetünk, hogy a másik érett a bizalomra, akkor én azt mondom következetesen, hogy tessék odaadni 100%-ban a bizalmat. 100. És az idő meg fogja mutatni, hogy tud-e vele élni, vagy nem. És mi van, ha nem tud vele élni? Semmi. Akkor elveszem tőle. De nem 20%-ban, hanem teljesen. Tehát ez a legnagyobb probléma szerintem, hogy a kapcsolatba, a bizalomba, a szexualitásba, a munkába, tehát hogy belepiszkolunk. Tehát nem azt csináljuk, hogy belemegyünk teljesen, és aztán azt kimaxoljuk, ha nem működik, jövünk belőle, hanem ott araszolunk valahol a középvonalnál. Mert mondjuk két ember megismerkedik, és akkor, hú, hát most már másik érett a bizalomra, akkor adok neki 80%-et. Hát ez nagyon nagy szám. Na persze. De az még mindig 20%-ban bizalmatlanság és kétkedés és kételyeket jelent.
Mi erről majd beszéltünk az előző adásban, hogyha...
És 80%-ban visszamegyek 60-ra, és ott ingok.
A fogorvos esete
igen,
a rossz
fogorvos. Igen, tehát ahelyett, hogy 100%-ban odaadnám, ha nem működik, elvenném. Mert az, hogy látszólag bízom benne, együtt is vagyunk, de folyamatosan féltékenykedem, el akarom marni a barátaitól, ez nem szeretet. Ez nem szeretet.
Ezt már birtoklásnak hívják.
Ez kontroll, és ez birtoklás, és ez önző dolog. Nincs ezzel baj, csak akkor ezt ki kell mondani, meg akkor nyilván azt is tudni kell, hogy ez nem fog működni. Azon az elgondoláson, ahogy én szeretném csinálni, de nem úgy csinálom a gyakorlatba, hát azért nem nagyon lehet. Tehát, hogyha az ember beüti a célt a GPS-be, de ő folyamatosan más irányba mezzel, nem nagyon lehet okolni a navigációt. Én azt gondolom, hogy itt egy kicsit, hogy mondjam, ott kéne kezdeni ezt a dolgot, hogy az ember saját magával elkezd őszinte lenni. Abban biztos vagyunk, már hazudoztunk annyit másoknak, de leginkább magunknak. Mondjuk, amikor nem nézünk rá valamire, ami ott van. De az is ugyanilyen elhazudás a dolgoknak, hogy van egy vágyam, de nem élem meg. Abból lesz egy hiány, úgyis amiről beszéltünk, majd 50-60 éves korban jön a kapuzárási pánik, úristen, még mit nem éltem meg, és akkor elkezdjük ezt visszafejteni, meg lapátolni vissza. Tehát nem, azt akkor kellett volna. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy az embernek, hogyha elkezd egy kicsit őszinte lenni saját magával, a párjával, ott nem tud nagy baj történni. Legfeljebb az derül ki, hogy van valami körülmény, amiért nem tudjuk üzemeltetni.
Menjünk vissza a beszélgetés elejére, hogy lehet kiállni a barátainkért a párunkkal szemben?
Hát ugyanúgy, mint hogy bármilyen elgondolásunk egy más személy mellett.
Mert sokan megélik azt egyébként, hogy a párjuk miatt eltávolodnak a barátaiktól, vége van a párkapcsolatnak, legyen az hosszabb vagy rövidebb ideig tartó, és aztán kapnak észhez, hogy te jó Isten, ott maradtak egyedül, és egyébként meg nem így kellett
igen,
volna kezelni.
Igen, olyan is van egyébként, amit én látok, és talán ez egy kicsit talán ideálisabb állapot, hogy a barátság ezt nem sínyli meg, mert most kevesebbet tudunk találkozni. Tehát én azt gondolom, hogy épp eszű barát az elfogadja azt, hogy valakinek most lett egy új kapcsolata, lett egy új családja, adott esetben ott született egy gyerek. Hogy már nem fog annyi beleférni időben. Ez nem jelenti azt, hogy minőségében, meg megérzésben, meg megélésben gyengült volna valami, de azon ott nem szabad megsértődni szerintem, hogyha ott a körülmények miatt most mondjuk nem tudunk annyit együtt lenni, vagy találkozni.
Annyit, vagy egyáltalán nem?
Hát az egyáltalán nem, az nem, az a kapcsolat szűnt meg. Az, hogy kicsit a hangsúlyok megváltoznak, azt gondolom lehet normális. Annak az okán, hogy azért szűnjön meg egy jól működő barátság, mert valakinek lett egy kapcsolata, azt egyáltalán nem tartom jónak. Azt egyáltalán nem tartom jónak, mert az a barátság, hogyha kifutott, abban nem volt több, ők összevesztek, akkor, de hogy lehet magyarázat arra? Tehát szerintem nem lehet. Mert ott vagy egy sértődés lesz, vagy egy hiányérzet az egyiknél, ez a másiknál az, és nem jó, meg miért kéne azért nekünk nem beszélni, mert lett valamelyikünknek egy párkapcsolata.
Az élet olyan furcsa szituációkat tud egyébként produkálni, vagy a sors. Hát előfordul az a szituáció is, amikor kiderül a párunkról, hogy valamikor régen mondjuk együtt volt egy barátunkkal, de az is lehet, hogy ezt egyébként nem is tudják ők, pont ez a hármas így egy ilyen különleges összefonódásban találkozik. Ilyenkor ez hogy lehet kezelni a pár annak a tagjának, aki erre ugye rájön, és ezzel szembesül, hát hogy a szerelmem is, mondjuk a haverom valamikor együtt voltak, de hát az ember ilyenkor ott áll középen, és talán nem akarja sem a barátságát megszüntetni, sem elveszíteni a párját. Ezt hogy lehet lenyelni ezt a békát?
Hát az, ugye, amiről beszéltünk, hogy kinek hol van a tolerancia küszöbe. Ez nyilván változó. Amit viszont sokkal fontosabb, hogy ezek az elején már derüljenek és legyenek ítéve. Azt én sokkal fontosabbnak tartom, ugyanúgy, mint amikor két ember leül mondjuk egy beszélgetésre, de vannak érzelmék, és ők valahol egy párkapcsolatot szeretnének. Ott ugye az a korrekt, hogyha a maga valójában teszünk ki minden puzzle darabot az asztalra nagyon őszintén, hogy ő is ki tudja tenni, és megnézzük, hogy ez illeszkedik-e.
És ez akkor derül ki, nem tudja valaki, van egy párom, együtt vagyunk mondjuk egy fél éve, és egyszer csak van egy olyan összejövetel, egy olyan találkozó, amin szembe jön egy exem, és kiderül, hogy ők barátok.
Hát ugye azért ugye a barátságnak mi a definíciója, mert hogyha mi fél év már együtt vagyunk, és ez eddig fel sem merült ez a személy sehogy se, akkor azért az mondjuk milyen barát, tehát akkor azért mondjuk inkább az ismeretség.
Legyen akkor ismerős, az is rosszul tud esni. Tenném.
Igen, hát ott viszont ki fog derülni az, hogy ezzel mennyire tud együtt élni valaki. Mert hogyha nem, akkor azért ezt nem mondhatjuk, hogy ez egy olyan semmiség, amivel neked könnyű, mert hiszen én, nekem több ilyen van az életemben, és nekem se jelent semmit. Jó, hát de mindenkinek a saját nézőpontjából a saját problémája a legnagyobb, hogyha ezzel nem tud mit kezdeni, akkor ezzel nem tud mit kezdeni, hát akkor egy hülye felállás. Csak azért gondolom azt, hogy sok esetben nagyon szépen megmutatkozik, hogyha az elején már ezek a kapcsolatok amennyire lehet ki van őszintén téve, akkor sokkal jobban kezelhetők. Sokkal jobban kezelhetők, mint amikor ez mondjuk kiderül. Ugye, mert ott a megcsalásoknál is mindig az van, hogy na jó, de hogy ezt miért nem te mondtad el? Tehát miért nekem kellett rájönni? Lehet, hogy akkor se lett volna sokkal jobb, hogyha te mondod el, de még pluszban, hogyha még nekem kell arra rájönni, az még rátesz egy lapáttal szerintem a helyzetre.
Vagy valaki mástól, tudom.
Vagy valaki mástól, mert amikor két embernek nem működik jól a kapcsolata, ott még van esély azt tisztességgel rendezni. Hogyha kiderül, hogy itt bekerült egy harmadik, akkor a tisztességes és korrekt rendezésnek szerintem nagyon sok esetben búcsút mondhatunk. Tehát, hogy ennek ugye mi a tanulsága, hogy addig kéne dolgokat kezelnünk, amíg van ráhatásunk. Mert utána kicsúszik a kezeink közül, és attól a dolog meg fog történni, csak abban már nem lesz nagyon, nagyon ráhatásunk arra. Tehát azt már tényleg így végig asszisztáljuk külső nézőpontból. Tehát addig kéne gyakorolni a ráhatást, én azt gondolom, és ez talán fontos, amíg van rá lehetőségünk.
Izgalmas és vége láthatatlan hosszú téma, szerintem azt, amit most választottunk, és nyilván mindenkinek saját tapasztalatai vannak, de én köszönöm, hogy te elmondtad a te véleményedet is, hogy itt voltál most is velem.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én idő, a Lélektér. Ha lemaradtak volna a Pilát Gáborral készült beszélgetésről, akkor vissza tudják hallgatni a Facebook oldalunkon, a YouTube csatornánkon és a Spotify-on is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vivanda.